A mai hitanórán együtt leszünk itt Pál Völgyi Sándorral, aki a technikus kollégám. És a témája ennek a mai hitanórának talán kicsit furcsán hangzik elsőnek, az Isten halála. Ami talán a régebbieknek ismerősen hangzik, talán a modern mai fiataloknak. Annyira ez a fogalom már nem ismerős, de valamikor nagyon divatos volt, hogy miért beszélek róla mégis. Itt tudnék, nem arról a fogalomról van szó, amit nagypénteken a katolikus egyház ünnepel, amikor Krisztus meghal a kereszten, hanem ennek az igazságnak, a hitünk legfőbb igazságának kiforgatásáról szeretnék beszélni, és ez a megfogalmazás, Isten halott, egy filozófustól származik, Nietzsétől, aki a 19. században élt, és már ő is egy olyan filozófusoknak a sorából származik, akik eltávolodtak Istentől, és végül ez egy nagyon erős kijelentés az Isten haláláról, de nagyon jellemzően fejezi ki azt, amit ezek a filozófusok megéltek, amit átadtak a világnak, talán nem is annyira tudatosan, hanem ők maguk is a részévé váltak egy olyan folyamatnak, ami az Isten nélküliségbe vezetett. Hogy miért beszélek mégis erről, ha ez egy 19. századi filozófiának a része? Azért, mert erősen beépült a mai közgondolkodásba az akkori filozófiának ez a hát nem dicséretes terméke. De nézzük is, hogy hogyan alakult az előző évszázadok során ez a gondolkodás. Az első, akit szeretnék felhozni, mint előfutáraként, vagy első úttörőjeként ennek az Isten nélküli gondolkodásnak a 19. században, Friedrich Hegel, aki egy német filozófus, a dialektika atyának szokták őt mondani, és a gondolkodásának a rendszere, tulajdonképpen egy óriási rendszer, természetesen mindenre nem szeretnék itt kitérni, csak amit a vallásról mond. Azt mondja, hogy a vallás a nép ópiuma, ez a mondás is tőle származik. A vallás a nép ópiuma, és csak azért szükséges, hogy jelképek segítségével beszéljen arról, ami igazából a filozófia dolga. Vagyis Hegel szerint az igazi vallás az a tiszta észnek a vallása. Ahol nincs szükség jelképekre, nincs szükség olyan fogalmakra, amik elhomályosítják az igazságot ő szerinte. A vallás mindenkinek adatott, az egyszerűbbeknek és a filozófia viszont csak néhányaknak, persze ő ezek közül az egyik. És így azt, ami a Szentírásban áll, ami a vallásnak, a kereszténységnek is a évezredes hagyománya, ő szerinte mindez jelkép, és ezt meg lehet magyarázni egyszerű, észszerű fogalmakkal is. Hát így érünk oda, hogy nagypénteket Hegel úgy magyarázza, tehát Krisztus halálát úgy magyarázza, mint a világ Isten nélküliségét. Tehát számára, ami a Szentírásban úgy van leírva, hogy Krisztus meghal a kereszten nagypénteken, ez egy jelkép. Valójában itt arról van szó, szerinte, hogy a világ Isten nélküliségének a fájdalma. Egyébként döbbenetesen hasonlít ez a gondolkodása Hegelnek a hinduizmus alaptételére. Vagyis arra, tehát arra gondolok, hogy Hegel is, mint filozófus, és a hinduizmus is, mint tulajdonképpen filozófia, arról beszél, hogy személyes Isten, aki az emberiségen, az emberen kívül áll, aki teremti a világot, és aki független a világtól, és más, mint a világ, olyan nincs. Hanem úgy Hegelnél, mint a hinduizmusban is, az ember ismeri föl magában az Istent. Ahogy halad előre a kultúra fejlődése, úgy egyre inkább magára ismer a világszellem az ember szellemében. Talán kicsit nehéznek tűnik ez a gondolatmenet, de hát nagyon egyszerűen az azt jelenti, hogy Isten és a világ az tulajdonképpen egyetlen egy valóság, csak különböző fokokon bontakozik ki. Alacsonyabb fokokon az Isten az a köveket jelenti, a növényeket, állatokat, magasabb fokon pedig az embert. Ilyen egyszerűen is meg lehet fogalmazni azt az őrültséget, amit Hegel tulajdonképpen a hinduizmussal együtt hisz és megfogalmaz. Hogy honnan ered mindez, eléggé jellemző, ez egy sátáni gondolkodás, ami mindig onnan indul ki, hogy először is valaki megtagadja a rajta kívüli Istent, aki az életének a hordozója lehetne. Ehhez vezetnek különféle okok. Elsősorban a bűn. Ahogy Pál apostol írja a római levélben, hogy az emberek gondolkodása elhomályosodott a megáltalkodottságuk miatt. Tehát minden olyan rendszer, és ez már az ősidőktől kezdve így van, az első bűn elkövetése óta, minden olyan rendszer, amiben az ember lesz a világ középpontja, vagy kimagyarázzák Istent, mint ahogy Hegel is teszi, minden ilyen rendszer azon alapul, hogy az ember megáltalkodott akar maradni a saját bűnében. Ez a kiindulása. Na de, hogy haladjunk is tovább a gondolkodás történetében, a 19. századba visszaugrunk, és itt találkozunk Marx Károllyal, aki ugyancsak filozófusnak mondja magát, kicsit szarkasztikusan fogalmazok, de én nem tekintem őt filozófusnak, mert nem az igazságot képviseli. Leegyszerűsítve Hegelt, ő már azt mondja, hogy az Isten országa, amelynek el kell érkeznie, és amiről a Szentírás is beszél, ez a kommunista forradalom által kell, hogy megjelenjen. És az, amit a Szentírás Krisztus második eljöveteleként mond el, az tulajdonképpen a forradalom által meghozott béke. Tehát egy világi, evilági békéről beszél. Ennyit Marxról, nagyon egyszerűen. Még hozzá kell tennünk egy másik embernek a gondolatmenetét, aki egyébként nem filozófus, hanem pszichológus volt, Freud. Az ő gondolkodásából is csak egy mozzanatot, ami fontos a mi témánkhoz. A bűntudatot Freud ugyancsak kimagyarázza. Tehát látszik, hogy ugyanannak a világnak, a gondolatvilágnak a részese ő is, mint aminek Hegel és Marx. Tudnélik, hogy az emberi ész van hivatott arra, hogy mindent megmagyarázzon. Azt is, ami kinyilatkoztatott igazság, a maga módján magyarázzon meg pontosabban. Szóval ő a bűntudatról azt mondja, hogy egyszerűen a páciensnek egy lélektani állapota, és onnan ered a bűntudat szerinte, hogy a társadalomnak a felettes énje elnyomja az ember ösztönös énjét. Tehát ebből az következne, és ez is következik a gyakorlati kivitelezésében sokaknál, Freud követőiben, akik akár tudatosan, akár nem tudatosan követik őt, hogy az ösztönös ént fel kell szabadítani a társadalom felettes énjétől. Vagyis, hogy azok az erkölcsi normák, egyszerűen mondva, amik addig érvényesek voltak, tovább ne legyenek érvényesek, hanem egyszerűen iktassuk ki a bűn fogalmát, mint olyat, ami csak egy lélektani állapot szerinte. Tehát a bűnt most már nem megbocsátani kell, hanem megmagyarázni. Hát ezeknek a gondolkodóknak a teóriái, elképzelései nagyban hozzájárultak ahhoz, ahogyan alakult a mai világnak a közgondolkodása, illetve a valláshoz, hithez való hozzáállása. Még egy filozófus van, aki talán annyira nem közismert, Ernst Bloch, aki ugyancsak marxista, ő már a 70-es években, 77-ben halt meg, tehát egészen közel van a mi korunkhoz. Az ő gondolkodását röviden bemutatni még fontos lesz. Szerinte a történelemnek a kibontakozása az nem az isteni kinyilatkoztatásnak a kibontakozása, hanem egyszerűen az embernek, mint mindenek urának a kibontakozása. Világosan látszik, hogyha valaki következetesen végigviszi ezt a gondolatmenetet, ami Hegellel kezdődik Marxon keresztül, az oda vezet, hogy végül is nem lehet más a következménye, az eredménye, mint az, hogy az ember legyen a mindenség ura. Hogy az ember legyen a világnak a középpontja és a végső célja. Ernst Bloch egy technikai emberről beszél, nyilván ez a 20. századnak az első fele, főleg olyan korszak, amikor bontakozik ki a technika, és úgy tűnik, hogy mindent képes lesz elhozni azt a boldog korszakot, amikor minden rosszat a technika kiküszöböl majd. Sajnos ez az Ernst Bloch is egy olyan csapdába esik bele, mint ami a Bábel tornyának az építői beleestek, amikor föl akartak kérni az égig a toronnyal, hogy Istent letaszítsák a trónról, és a nyelvek összezavarodnak. Ahogy Báberben, úgy ezeknek a filozófusoknak a munkáiban is. Egy nagy sötétség száll rájuk, ami annak a következménye, hogy a bűneikben megáltalkodottak. És akár egyénileg, akár nemzeti szinten, ahol megtagadják azt, hogy szükséges a bűnbánat és a megtérés, a visszatérés Isten törvényeihez, azokon az egyéneken vagy népeken eluralkodik a sötétség. És a rosszat jónak gondolják, a jót pedig rossznak. Ezekkel a gondolkodókkal tehát megnyílt az út annak, ami később a 90-es évektől ismert nálunk, de nyugaton már a 70-es, 80-as évektől bőven jelen van, tudnélik a keleti filozófiáknak, a hinduizmusnak, ami most már teljes egészében elkezdte a maga befolyását a nyugati, a keresztény kultúrák körében. És 2016-ra ezeknek a hatásoknak az összessége odafejlődött, hogy Hegel, Freud és a többi filozófus hatására például feloldódott az erkölcs. Sok embernek a fejében, és ma már természetellenes törvényeket hoznak. És ez már napirendben van tűzve sok-sok parlamentnek a törvényhozatali javaslataiban. Hogy mi lesz ezután, azt nem szeretném jósolni, nem is az a dolgom, hanem az, hogy mi a mi dolgunk ebben az egészben. Erre fogunk visszatérni egy rövid szünet után. Maradjanak velünk! Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió felnőtteknek szóló hittanyját hallgatják. A hittanóra úgymond filozófiai része után most áttérnénk arra, hogy mi a mi feladatunk azzal kapcsolatban, hogy helyesen éljünk ebben a gondolattengerben, ami nagyban jellemző kultúráink széles tömegeire. A mi kultúránkban, ahol annyira elterjedt és afelé halad a közhangulat sok helyen, hogy elfogadják az olyan problémákat, betegségeket, mint a homoszexualitás, a paráznaság és a testiség törvényes cselekedeteknek. Ez ebben a kultúrában a halál tabu téma. Egy előző korszakban fordítva volt, a halál volt mindennapos téma, illetve amitől nem ijedtek meg az emberek, és a szexualitás volt tabu. Most fordítva van. Ma a halálról egy ilyen kedves társadalomban, ahol a kellemesség az egyik legfontosabb alapelv, nem szabad megemlíteni a halált. Hiszen elhomályosítja Erosz Istennek a nagyságát, lehetne így mondani. Ebben a kultúránkban, ahol a rend helyett az élvezet van, ahol az úgynevezett kreatív káosz van a hagyományaink, a jó bevált módszerek rendszere fölött, illetve ahol egy isteni őrültségnek nevezett zagyvaság van a józanság fölött. Ebben a társadalomban a halálról beszélni nem sokan szeretnek, és hallani még kevesebben. Úgy tűnik, hogy a szexuális aktivitás az a legkézenfekvőbb útja, hogy elhallgattassuk a haláltól való félelmet. Hiszen a szexualitás a termékenységnek a szimbóluma, ahol az életet, ami az életet jelképezi. És az élet a halál legyőzője. De a halált nem csak a szexualitás hallgattatja el. Nem csak az a manapság annyira elterjedt és mindenhol lépten nyomon megjelenő túlszexualizált gondolkodás, hanem maga a kereszténység is valamivel hozzájárult ahhoz, hogy a halál fogalma, halálról való gondolkodás mint egy ki legyen zárva. Hogy is történt? Az vezetett ide, hogy az önmegtagadásról már nagyon ritkán lehet hallani. Csak kevés író, csak kevés katolikus író ír arról, hogy mennyire szükséges az önmegtagadás. 20. században én kevés kivételtől eltekintve csak a szűzanya jelenéseiben hallottam legtöbbször arról, hogy mennyire szükséges az önmegtagadás. A földön élő emberek, tanítók szívesen beszélnek másról, de a fegyelemről, az önmegtagadásról, a bűnbánatról, az engesztelésről, egy szóval a keresztről nagyon kevesen. A halálnak a keresztény nyelvezetben két jelentése van. Ugye van az egyik a biológiai halál, amit a Szentírás alvásnak jelent. De van az a fajta halál is, ami aktív módon történik meg a mindennapi életben, ez pedig a keresztnek a felvétele. Mint egy megéljük a halált, amikor olyan döntéseket hozunk, hogy valamit elhagyunk, valamit leszeszünk, valamiről lemondunk. Mikor Pál apostol azt mondja, hogy naponta meghalok, akkor tulajdonképpen csak ismétli Jézusnak azt a tanítását, ahol ő kijelenti, ha valaki az én tanítványom szeretne lenni, akkor tagadja meg magát, vegye fel keresztét, és kövessen minden. Vegye fel keresztjét minden nap, és úgy kövessen. Hol hallunk tehát már arról, hogy bűnbánatról szólnak a prédikációk? Nagyon ritkaság az ilyen, sajnos. Talán meg is nevezhetnénk egy betegségét ennek a kornak, sztaurofóbiaként, ami tulajdonképpen nem szerepel a pszichológiai atlaszokban, de a sztaurosz keresztet jelent, a fóbia pedig félelmet, így pedig összetéve a két szót, a keresztől való félelem. Ez az, ami annyira megfertőzte a kereszténységünket. Talán még megtalálható a fegyelem és az önmegtagadás, amikor valaki katonának jelentkezik, vagy éppen valami nagy világkörüli útra, vagy éppen az olimpiára készül, akkor szükséges a nehézségek felvállalása, az önmegtagadás, de egyébként a mindennapi életben nagyon is hiányzik. Így tehát a mindkettő változatának, a halál mindkettő változatának a megtagadása, illetve mivel hogy nem vettük komolyan, ennek két eredménye lett. Az egyik, hogy az önnek tagadó élet helyett ott lett még a 80-as, 70-as, 80-as években kialakult egy olyan kommunista felfogás, ami szerint a pártért kell mindent megtenni. Hála Istennek ez nálunk már nem működik. De vannak államok, ahol a pártért meg kell még halni is. Tulajdonképpen ma ezt a terroristák gondolkodásában véljük felfedezni újra. Ahol nem egy pártért, hanem egy eltorzult vallási ideálért halnak meg. És akár a családjukat is feláldozzák. A második következménye ennek a megtagadástól való félelemnek az lett, hogy a világ szemében Isten halott. Vagyis a kereszténység is hozzájárul ahhoz, hogy az a világ, az emberek úgy látják, hogy Isten nem létezik. Vagy pontosabban, hogy Isten halott, hogy élettelen, hogy nincs ereje. Tulajdonképpen az, hogy Isten van, ezt úgy gondolom az emberek 95%-a nem tagadja. Ez nem is hit kérdése, ahogy ezt sokszor mondtam is, hanem egyszerűen ez egy gondolatmenetnek a logikus következtetése, hogy Isten van. De hogy Isten gyenge és halott és nem törődik az emberrel, az viszont nagyon sok embernek, ugyanennek a nagy százaléknak, talán 70%-nak a felfogását jellemzi. Isten van, de valójában az életbe nincs beleszólása, így gondolják. Tehát ezt értem én azon a fogalmon, kifejezésen, hogy Isten halott. Ezért tehát itt van a mi felelősségünk is. Amikor ugyanis a halál, mint önmegtagadás már nincs meg, már hiányzik a keresztények életéből, akkor az Isten halála jelenik meg az ateizmusban. Abban a gyakorlati ateizmusban, ahol az emberek úgy élnek, mintha Istennek semmi befolyása nem lenne az életre, semmi jelentősége. De ahelyett, hogy elkezd filozófiai fejtegetésbe, meg vitatkozásba kezdenénk azon, hogy hát mégiscsak van Isten, és mégiscsak él és nem halott, ehelyett tulajdonképpen az segítene a világon, és azokon az embereken, akik így gondolkodnak, hogy igenis, nekünk magunknak kell megvallanunk, hogy Krisztus meghalt, és hogy mi vele együtt meghaltunk, de fel is támadtunk. Az ateizmussal való egyetlen harci módszer, ami hatékony, az az, hogy a keresztet mutatjuk fel, de nem a kezünkben lebegtetve, a nyakunkban hordozva díszként, hanem az életünkben megélt keresztként. És amikor azt látja valaki, hogy számomra Krisztus halála az valóság, és hogy számomra meghalni Krisztussal az nem szégyen, akkor ő maga is felteszi a kérdést, hogy ez a Krisztus valószínűleg él. Valószínűleg erre az emberre van kihatása, hogyha ő érte, tud elengedni bizonyos élvezeteket, hogyha ő érte, tud meghalni bizonyos fölösleges dolgoknak, azoknak, amiknek a világ annyira hódol. Ha ő érte szeretetből tud meghalni az életében, akkor ez a Krisztus erős, hatalmas és szerető Isten. Ez tehát az egyetlen hatékony harci módszer az ateizmus ellen. mivel hogy maga az önmegtagadás fogalma, a mindennapi keresztek fogalma lekerült a szószékről, az osztályteremből, maga a szeretet is üres fogalommá vált. Ez ennek a következménye. A szeretet egyszerűen most már csak egy jó érzés, már csak valami kedvesség. Valójában a szeretet akkor telik meg igazán tartalommal, hogyha mögötte ott van a kereszt. Ha mögötte megvan ott van a meghalás, akkor, hiszen az igazi szeretet az az, amikor Krisztus meghal értünk a kereszten, hogy a bűneinket magával együtt vigye a sírba, és onnan feltámadjon új teremtményként, és minket is feltámasszon. Menjünk egy kicsit tovább, még van néhány percünk itt a műsorból. A szentmisére, amikor elmegy valaki, és azt mondja, hát nekem semmi jó élményem nincs itt, semmit sem tudok a miséből magamnak hasznosként elvinni, ugye talán ismerős ez a tapasztalat, megint csak összefüggésben van azzal, hogy mennyire éljük az önmegtagadásunkat. Amikor azt mondjuk, hogy semmit sem tudok kihozni a miséből, ami fölemelne, azt a kérdést tegyük fel magunknak, de mit viszünk be a szent misébe? Mit adunk bele? Ha képtelen vagyok feladni az önzésemet, a gőgömet, a paráznaságomat, vagyis nem viszünk bele semmiféle meghalást a szent misébe, akkor az ő halála, hiszen a szent mise Krisztus halála és feltámadása, akkor ő halála és feltámadása sem lesz számunkra mérvadó, nem fogjuk azt tudni megélni, és nem fogunk tudni belőle meríteni. A szent mise áldozat, ahol Krisztus a Kálvárián feláldozza magát. Megjelenik az örök áldozat újra az időben. Ha nem viszünk bele a mi meghalásunkat, akkor távol maradunk a szent mise áldozattól. Valójában tehát az egyik fontos dolog, hogy meg kell újítanunk a hitünket, újra meg kell ismernünk a hitünk alapvető igazságát, azt, hogy Krisztus meghalt értünk. De ezek ne csak szavak legyenek, hanem meg kell értenünk, mit jelent ez. Ez fog minket megtanítani arra, hogy mi magunk is meghaljunk és éljünk. Enélkül minden filozófiai vagy elméleti okoskodás, hogy legyőzze az ateizmust, csak olyan, mint Don Quixote-nak a harca a szélmalmokkal. Mivel, hogy Isten halott, mi magunk is halottak vagyunk. Ha tehát Krisztus halott, akkor mindenki meghalt, mondja Pál apostol. Egynek halála azonban föltámadást is hozott mindenkinek. Ez, testvérek, egy olyan alapvető igazság, amit minden egyes szentmise segít nekünk újra meg újra megtalálni, megélni. Ne féljünk tehát az önmegtagadástól, mert ez egyszerre óriási jel a világ számára is, hogy felismerje az élő Istent. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra a következő hittanórán egy hónap múlva dicsértessék a Jézus Krisztus. Thank you.
hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.